Könyvpercek.
Az Inforádió könyvajánlója.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében a fesztiválok helyzetéről is hallhatnak. Király István Dániel vagyok, tartsanak velünk továbbra is. A hétköznapi történetek az emberek mindennapjai, ez érdekli a leginkább Hatos Pál történészt, aki ezek alapján írta meg az 1919-es tanácsköztársaság történetét. A Rossz fiúk világforradalma című kötetről Rozgonyi Ádám beszélgetett a szerzővel.
Diktatúra volt, és a 20. századi gyászos, szomorú magyar történelem, totalitáriánus történelem nyitánya abban az értelemben, hogy a terror, az erőszak először kapott állami elismerést, hogy a politikai leszámolás, a politikai küzdelem legitim eszköze lehet. A Lenin fiúk bőrkabátban pózolása, az önkényes gyilkosságok százai, a túszejtések, a lakásokba önkényesen beköltöztetettek, a magántulajdon államosítása, de gyakorlatilag sokszor elrablása, elzabrálása jelezte azt, hogy ez egy diktatórikus rendszer, amely ugyan megígérte az üdvösséget valami távoli jövőben, de addig azt mondta, hogy az erőszaknak, a leszámolásnak itt a helye a burzsujok ellen. A burzsujok ugye a kizsákmányolók, a polgárság, a kapitalisták, de hát ez egy gumikategória volt. Senki sem tudhatta, hogy beleesik, vagy nem esik bele. És pont ez a tanulsága ennek a korszaknak, hogy az erőszakos üdvtanok igazából sosem vezetnek jóra. A mérgezett sebeket, a létező társadalmi problémákat nem hogy enyhítenék, hanem elmérgesítik.
Történészként miért látja érdekesnek, fontosnak, sőt izgalmasnak ezt az időszakot? Mit lehet esetleg belőle tanulni, vagy lehet-e belőle, vagy kell-e tanulni belőle?
A történészt sokszor úgy képzelik el, hogy aki leírja a nagy csatákat, a politikai döntő eseményeket, és én is arról beszéltem, hogy a tanácsköztársaságnak, proletár diktatúrának milyen politikai következményei voltak, illetve milyen politikai hatásai. De a nagy csaták hősi halottai mellett figyelnünk kell arra, hogy az esendő hétköznapokat hogyan élték túl, hogyan élte túl az ember. Egy kicsit hasonlít ez a pandémiához. Sokat beszélünk az áldozatokról, az elrémítő számokról, de arról is beszélnünk kell, hogy a túlélésnek milyen stratégiái vannak. Arról is beszélni kell, hogy 1919-ben a Pesti utcán újjászületett a vicc, hogy az emberek az elnyomást, a diktatúrát, a reménytelenséget, vagy például, hogy a kommunisztikus elképzelések abszurditását viccben, humorral dolgozták föl. Röhögtek, nevettek. Vagy az élelmiszer hiányt milyen ügyeskedésekkel próbálták megoldani. Hogy miért jelentkeztek a Vörös Hadseregbe a munkások? Hát azért, mert akkor vidékre tudtak menni. Akkor ott libát, kacsát, tyúkot fogtak, és tudtak hazavinni hétvégére a saját családjuknak. Számomra, mint történész számára, ezek a hétköznapi történetek a nagyon érdekesek. Vagy az, hogy bevonul a Vörös Hadsereg kassára, és ott mi történik? Egy folyamatos 3 hetes lagzi történik, ugyanis 3 hétig kerül ismét magyar uralom alá Kassa, de ez alatt az idő alatt a bevonuló Vörös Hadsereg férfi katonái és nagyon sok kassai cselédlány, iparoslány, polgárlány talál egymásra, házasodnak. Ez is egy olyan része a történelemnek, amely nem kerül bele a vastag betűs kiemelt részek közé, amely nem lesz érettségi tétel, de mégis sokkal közelebb áll hozzánk, mint a vastagon szedett évszámok.
Hatos Pál történészt hallották. A kis és közepes fesztiválok lépcsőzetes nyitását, a jegyárak áfájának 5%-ra csökkentését és a támogató pályázatok mielőbbi kiírását szorgalmazza a Magyar Fesztivál Szövetség. Fehér Anna Magda összeállítása.
A zenei ifjúsági fesztiválok akár 60%-a is csődöt jelenthet, ha a tavalyi kényszerű zárvatartás után idén sem rendezhetik meg nyáron a találkozókat, mondta Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke.
A decemberi felmérésünk alapján kiderült, hogy egy ilyen 5-8% a fesztiváloknak, amelyek biztos, hogy nem csak az idén, jövőre se fogják megcsinálni a fesztiváljukat, magyarul csődbe vagy tönkre mentek. Az idén egy kivárás van még, itt a legnehezebb helyzetben az ifjúsági, a zenei fesztiválok vannak, amennyiben nem sikerül egy összefogással, egy koordinálással kialakítani a feltételrendszereket. Amennyiben elmaradnak a fesztiválok kényszerűen, akkor körülbelül 60%-a csődbe mehet. Ez az ifjúsági fesztiválokra vonatkozik. Egy biztos, hogy a tavaszi fesztiválok már elmaradnak. A nagyobb fesztiválok, Balatonszánt volt már publikusan ugye elmarad, mi több a Sziget is. Most még van egy kivárás, de április hónap folyamán már biztos, hogy több fesztivál jelezni fogja, hogy az idén is elmarad. vannak.
A jegyek 5%-os áfája valószínűleg működni fog, ez nagy segítséget jelenthet a fesztivál szervezőknek, de a legfontosabb az, hogy lépcsőzetesen nyithassanak a fesztiválok, minél több rendezvényt meg tudjanak szervezni idén, tette hozzá Márta István.
A Magyar Fesztivál Szövetség, amely a legnagyobb hazai civil szervezet, koordinálva és összefogva egyéb szakmai szervezetekkel, azt az opciót ajánljuk a Nemzeti Népegészségügyi Központ fele, illetve a döntéshozók fele, hogy elképzelhető lenne egy több fokozatú nyitás. Ez a májusi vagy júniusi fokozatos nyitás, ez tényleg attól függ, hogy az oltás milyen intenzitású lesz, és hogy mit engedélyez a Népegészségügyi Központ. Mi nagyon örülnénk, ha legalább a kisebb fesztiválok nyithatnának, még olyan áron is, hogy esetleg kevesebb számú előadó, közönség, maszk és tesztnek a bevezetése, tehát mindent megtesznek azért a fesztiválok, hogy nyithassanak. A jegyeknél az 5%-os áfa elég jó úton van, valószínű, hogy ez menni fog, ez az 5%-os áfa. Mi azt szeretnénk, és azt kérjük, minél előbb legyenek kiírva pályázatok, és minél előbb legyen döntés ezekben a pályázatokban, hisz azok a fesztiválok, akik május, június, júliusban gondolkodnak, és ilyenfajta forrásokban nagyon kéne tudniuk, hogy mire számíthatnak.
Márta István arról is beszélt, hogy folyamatosan egyeztetnek az oltási igazolvány szükségességéről, azonban a 18 év alatti korosztályt valószínűleg nem oltják be, kártyát sem kapnak majd, így az ifjúsági zenei fesztiválok ezen a téren is hátrányba kerülhetnek. Ha bevezetik a kötelező kártyát, elveszthetik közönségük jelentős részét.
Idén is elmaradnak Hollókőn a hagyományőrző húsvéti programok, ám augusztusban, ha nem is locsolkodással, de pótolják az elmaradt húsvéti fesztivált. Kelecsényi Pétert, a Hollókői Világörökségkezelő Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják.
Úgy fogjuk fogadni a Hollókőre érkező vendégeket, mint bármelyik másik hétvégén ebben a járványügyi helyzetben. A szabályok nem teszik lehetővé, hogy nyitva lehessenek az ajándék vagy a kézművesboltok, sem a kiállítások, illetve a felújításnak is köszönhetően a várat sem látogathatják. Az sajnos nem csak ebben az időszakban, hanem egész évben, tehát 2021-ben a várban teljes körű építési munkálatok lesznek, de mindemellett a szokásos húsvéti locsolás népviseleteseknek a hada, ezek sem lesznek láthatóak. Tehát mindösszesen azok a szolgáltatók, akik élelmiszert árulnak, vendéglátóhelyek elvitelre, illetve a kis termelői piac lesz az, ami nyitva tart. Kérjük az ide érkezőket, hogy tényleg szigorúan tartsák be ezeket a szabályokat, nem csak magunk miatt, hanem önmaguk miatt is, hiszen lesz itt még húsvéti fesztivál 2022-ben, illetve hogyha már kétszer el kellett halasztanunk ezt a fergeteges nagy hagyományozó rendezvényt, úgy döntöttünk, hogy idén augusztus 20-án, 21-én és 22-én, nyilván nem locsolással, de hagyományozó néptáncos, koncertes, népzenés fesztivállal szeretnénk pótolni és elfelejteni ezt a magunk mögött hagyott időszakot.
Átadták a Varázslatos Magyarország fotópályázat díjait. Az egész éves versenyre tavaly minden eddiginél több pályázó jelentkezett. A most kezdődő évadra pedig megújul a honlapjuk is, ahová várják az amatőr és profi természetfotósok pályázati anyagait. Fehér Anna Magda kérdezte Gál Pétert, a mozgalom alapítóját.
250 pályázó közel 5000 képpel pályázott, duplája, mint a 2019-es évadban volt.
Ez a koronavírus járványnak, illetve a karanténnak köszönhető, hogy nagyon sokan felfedezték Magyarország tájait, és fényképeztek is.
Ez is benne van, én azt gondolom, én azt mondanám, hogy nagyságrendek 30%-ban. A többi pedig elég komoly munkát fektetünk abba, hogy minél többen megismerjék a pályázatot, és azt gondolom, hogy a többi része inkább egy tudatos munka eredménye.
Megújul a jövő évi pályázat idejére a honlapjuk is, ez már április 4. Egyedikétől elindul. De mi is a lényege ennek a pályázatnak, ha még valaki nem hallott volna róla, és miért fontos ez a felület, ahova a képeket lehet tölteni?
A Varázslatos Magyarország természetfotó pályázatra azért alapítottam meg anno ezt a kis non-profit szervezetet, hogy megalkosson egy természetfotós társadalmat, és a természetfotósok képein keresztül pedig a magyar nemzeti parkokat tudjuk népszerűsíteni, és segítsük a nemzeti park igazgatóságok munkáját. 2010 óta működött már a régi felületünk, a varázslatosmagyarország.hu weboldalon. Úgy éreztük, hogy eljött az idő, hogy egy kicsit mi is megújuljunk, ugye ez több mint 10 év pályázatát sűríti magában, ha jól emlékszem, közel 20 ezer képet tartalmaz. Mindenképpen egy modernebb felületet szerettünk volna.
Hiszen ez a verseny egész éven keresztül folyik, és mindig folyamatosan kell a versenyzőknek, a pályázóknak tölteni a képanyagokat, ha jól értem.
Így van, így van, így van. Ezt úgy lehet elképzelni, mint a Forma 1-et. Minden hónapban van egy havi pályázat, több pályázati kategóriával, és a benevezett képek után a szakmai zsűri pontokat ad a képekre, és aki a legtöbb pontot gyűjti évvégén, az kapja meg a Varázslatos Magyarország fődíját. Tehát ez egy elég összetett verseny, azt gondolom, és azt fog nyerni, aki a legjobb és legtöbb képet nevezi be a versenybe.
Ki lett idén a győztes?
Ugye a pályázatunknak pont az a lényeg, hogy mindenkit megmozgasson, és menjen ki mindenki a természetbe, amennyit tud. Minden képet várnánk, aki kompakt géppel tud fotózni. Ezeket a képeket is várjuk, van egy kimondottan kompakt fényképezőgépekkel rendelkező pályázóknak. És vannak persze a profik. Az idei évben Potyó Imre lett a győztes, a bajnok. Ő már nagyon sokszor megnyerte a pályázatot. Az általa megszokott kis mikrovilágot, az általa megszokott témákat nagy látószögű objektívvel fotózva mutatta be, és így egy teljesen új perspektívában láthattunk képeket. Ettől függetlenül Potyó Imrének nagyon nehéz dolga volt, pár ponttal tudta csak felülkerekedni Hargitay Lászlón, úgyhogy egy nagyon szoros küzdelem volt az idei évben is.
Hol lehet a végeredményt megtekinteni? Úgy tudom, egy kis könyvvel, kiadványjal is készülnek.
Így van, a varázslatosmagyarország.hu weboldalon a ranglistán folyamatosan látszanak az évközi, illetve az évvégi eredmények is, és a szakmai zsűri a legjobb képekből válogatja össze évvégén az anyagot, amiből a kiállítás és a Varázslatos Magyarország című könyvünk is készül. Hamarosan ez kapható lesz a webshopunkban, és kiállítás is várható, majd bízunk benne, hogy rendeződnek itt a dolgok, és akkor a Mezőgazdasági Múzeumban, Természettudományi Múzeumban, Gödöllőn is megtekinthető lesz majd a kiállítás.
A Varázslatos Magyarország azonban nem csak fotót, hanem egy környezetvédelmi mozgalmat is jelent. A ma egy fészek, holnap egy óceán programjuk miről szól?
Nemzeti parkoknak megyünk önkéntesekkel segíteni. Erre lehet jelentkezni szintén a varázslatosmagyarország.hu weboldalon, és ilyenkor mondjuk odukat telepítünk a nemzeti parkoknak, amit természetesen mi vásárolunk meg, tehát ezzel is próbáljuk a nemzeti parkokat segíteni, illetve van a Varázslatos Magyarország című magazinunk, ami negyedévente jelenik meg. Itt pedig elég komoly szakmai elit írja a cikkeket, és én azt gondolom, hogy talán az egyetlen igazán természetfotós és természetvédelmi magazin az országban.
Gál Pétert, a Varázslatos Magyarország alapítóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László. Köszönöm a figyelmüket, Király István Dánielt hallották. Viszont hallásra.
Könyvpercek. Az Inforádió könyvajánlóját hallották.